Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az 1+1 sorozatban páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyék programjában az együtt töltött idő során. A mai epizódban Nagy György, a Sigma Technology Magyarország ügyvezetője és Varga Gábor, a Publicis Group Hungary Chief Business Officer-e együtt töltött idejéről lesz szó. Mindketten a Bridge vezetői közösség tagjai, IT és mérnöki szolgáltatások és a reklámügynökségi világ találkozása. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből a Bridge Árnyék programjában, ami egy kölcsönös vezetői mentoráció, vagyis a vezetők egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. Találkoztatok nem egyszer, és elindult valamiféle kapcsolódás, elvileg vezetői dilemmák mentén, aztán valaki ezt vagy tartotta, vagy nem. Nálatok mi volt a helyzet?
Mi az éttermekről kezdtünk el beszélni. Így van, emlékszem.
Ez volt az első közös pont.
Igen, mert egy belvárosi étteremben, amit mind a ketten ismertünk, meg szeretünk is talán, ha jól emlékszem, te is, Gábor, találkoztunk hozzám, és közel van a Gábor, és közel van, elmentünk, és akkor valahogy ugye azonnal kontextus rendelni kellett valamit, és akkor ez azonnal valami sztorit, vagy valamilyen megállapítást provokált ki belőlünk, és úgy emlékszem, akkor ott belementünk.
Fú, nagyon mélyen.
Ugye? De sőt, talán az első alkalom az ezzel
majdnem, is ment. Majdnem, tehát 90% az első találkozás, ami nem volt rövid egyébként, az valóban az éttermek körül forgott. És szerintem így, ez csak egy ilyen organikusan tök jó kezdete volt egy beszélgetésnek, hogy van egy téma, miért mind a ketten rajongunk, amiről tudunk beszélni, és ez így valahogy a kettőnk kapcsolódását tökre segítette.
Meg hát azért nagyon hasonlóan gondolkodtak a világról, Bridge vezetőként is, van másik társadalmi kezdeményezés, aminek mind a ketten fontos képviselői vagytok a cégeitekkel, ugye ez a nyitottak vagyunk, szóval nyilván akár ez is megalapozhatott valamiféle közös halmaszt.
Ott is jártunk, de mégis az éttermekre indul.
Igen, és szerintem ezeket, tehát amikben pontosan tudtuk, hogy egyetértünk, azokat átugrottuk, és akkor inkább elmentünk oda, vagy jutottunk oda, szerintem elég hamar, hogy a mi szektoraink, meg igazából a mi helyzetünk a cégünknél, az miben hasonlít, és miben különbözik.
Na, és meglepően sok a közös halmaz egyébként.
Miközben nagyon más szektorokban működtök, ugye mérnöki szolgáltatások, IT, Gyuri, reklám, ipar.
És kommunikáció.
És kommunikáció.
De mind a kettő nagyon széles egyébként. Gábor. És amikor az első találkozásunk előtt ugye kicsit így utánatok néztem, hogy mivel foglalkoztunk, és ott is azért itt vannak közös pontok, de az egyébként tényleg mennyire hasonlít a módszertanok akár, hogy az ügyfelekkel dolgozunk, vagy hogy milyen területeken szolgáltatunk, vagy akár tényleg az, hogy milyen közös nehézségeket éltünk meg a munkánk során, az még engem is meglepett egyébként.
Illetve hát az azonnal egy közös pont volt, amikor én már tudtam, és készültem erre a mondatra, de aztán el is ütöttem az első találkozásunkon, hogy én copywriter szerettem volna lenni. És hát a Gáboréknál van copywriter, meg copywriting, és hát ez azonnal egyfajta ilyen lelki közösséget teremtett közöttünk. Én nem lettem copywriter, persze, de azóta is vágyom rá. És
emlékszem, hogy konkrétan a veled készült Forbes interjúban, amit Geszti Péter kommentelt, ez előjön.
Igen, ott egy történet eszembe jutott, amikor ez az interjú készült. A Gábornál ez a sok funkció, vagy a sok szerep közül az egyik, de közben persze meg hamar eljutottunk oda, hogy mind a ketten leginkább kommunikálunk. Egyrészt a kollégáinkkal, a csapatunkkal, másrészt meg az ügyfelekkel, és emlékszem, hogy az első alkalommal jött egy olyan pont, ami az Vera, amire kíváncsi vagy, már az első pillanatok, ez a vezetői dilemmák, hogy Gábor bedobott egy könyvet, a címe az, hogy Unreasonable Hospitality, ezt ajánlottad is a a Bridge.
Hát annyira, járóban. Hogy rajta van a Bridge booklisten, az idei booklisten ez a könyv.
És én egyrészt a Gábortól sokat hallottam a könyvről, másrészt meg annyira élvezetesen számolt be róla, hogy akkor be van így tározva az olvasandó között. A lényeg, hogy az abból kieső fő gondolatot, ami hát a címben is megfogalmazódik, érdemes, ugye van ez az angol kifejezés, hogy extra mérföldet menni, vagy egy plusz erőfeszítést hozadni. Ha jól értettem, akkor a könyv arról szól, hogy itt nem extra mérföldről van szó, hanem ez egy fényév gyakran, amit szintén, vagy viszonylag gyakran érdemes szintén megtenni, mert nem ott helyben, rövid távon, hanem közép és hosszú távon borzasztóan meg fogja neked, meg a szervezetednek érni.
Na és Gábor, mielőtt reflektálsz, bár nyilván nagyon adná, de azt kérem, hogy hozzatok be esetleg saját élményt abból, hogy én rengeteg ilyet tudok mondani a saját életemben, amikor indokolatlan mértékű a vágy, hogy oda tegyem, adjak mindenféle. Egyszerűen valószínűleg ez alapműködésem része, de nektek ez a könyv előtt is adottság, és azért rezonál ennyire, vagy az nyit meg valami kapututat, nem tudom, ami...
Én mindig ilyen voltam, tehát szerintem a könyvet is ezért olvastam el, vagy ezért kell tanulni, mert alapból mindig úgy gondolkodtam, hogy másokért tenni, vagy másokat, egyébként sokszor magam elé is helyezem a társaimat, hogyha úgy érzem, hogy a szituáció megkívánja, és ezzel általában nem is szokott nekem így belsőleg problémám lenni, és valahogy mindig azt éreztem, hogy ha másoknak segítünk, ezt hívhatjuk bárminek, karmának, vagy bármilyen, akkor az valahogy így egyébként visszahat a mi életünkre, és azon a ponton, amikor segítségre van szükségünk. Most nem tudom, hogy ez tényleg így van, vagy nem, de szeretném azt hinni egyébként, hogy másoknak segíteni az jó dolog, én úgy gondolom legalábbis. Mondd.
Nem, semmi, csak közben vörög a fejemben, és nyilván én is folyton reflektálok arra, amit mondtok, meg gondoltok, és nekem erről eszembe jutott egy mondat, amit én hozok a saját életemben, ez a meleg kézzel kell adni című mondat, ami nekem nagyon ezt jelenti, amit elkezdtél mondani, meg amit most Gyuri is behozott ezzel a könyvvel a képbe, és ezt azt hiszem, hogy vezetőként nagyon kevesen élnek a hétköznapokban, de lehet, hogy nektek nagyon más tapasztalatotok van.
Szerintem ez egyébként embere válogatja, tehát hogy ő mit hoz otthonról, hogyan nevelték az első éveiben, meg a fiatal korában milyen tapasztalásokra tett szert, de valóban egyébként szerintem vezetőként is tök nézős, nem feltétlenül a saját cégemre gondolok, hanem csak így a világra at large, azért látszik, hogy egyre inkább megyünk termékirányba, próbálunk emberek szolgáltatása elé helyezni különböző termékeket, de a mi rész, erős beszélgettünk, úgy emlékszem, hogy a mi területünk, a mi szakterületünk, akkor is, hogyha egyébként mi is, mint Publicis Group, meg bármelyik igazából nemzetközi ilyen kommunikációs ügynökségi csoport vagy cég, egyre inkább hoz ki saját termékeket, amivel segíti az ügyfeleinek a munkáját. Mégis mi egy people business vagyunk, tehát az emberek azok, akikkel a leginkább előre tudunk haladni, akik nélkül nem tudunk az ügyfeleinek szolgáltatni, és ahol számomra, ahol az emberek megjelennek, ott viszont már nagyon fontos az is, hogy ők jól legyenek, ők is megkapják azt, ami nekik fontos, és innentől nagyon, nagyon tetszett, ahogy mondtad, hogy meleg kézzel adni, vagy ezzel nagyon könnyen tudok azonosulni, és igyekszem én is a munkában egyébként így gondolni, munkában, otthon, barátokkal, mindenhol, hogy igazából így sokkal előbbre jutunk, és nem csak azért, hogy én alapból egy ilyen win-win felfogású ember vagyok, hanem tényleg egyszerűen csak adni jó dolog, meg segíteni másoknak.
Ezt persze az ember tudja, meg főleg, ha ez az alapbeállítódása, akkor igazából elég természetes is ez a működés, de aztán az élet mégis hoz helyzeteket, amiben nem biztos, hogy mindig azt éli meg, hogy amikor ő ad, azt mindenki jól fogadja, befogadja, hogy ettől lehet-e függetleníteni magunkat, mert egyébként az üzleti számok átvisznek ezeken a nehézségeken, vagy ti soha nem találkoztatok ilyen helyzetekkel?
Hát egyértelműen találkoztunk, persze. De a lényegen nem változtat. Tehát, hogy inkább itt azt kell nézni, és üzletemberekként 1000 táblázattal, meg kimutatással, meg Excel-lel dolgozunk, hogy így a mérleg két nyelvében mi van. És az a néhány olyan kudarc, vagy csalódás, amit az észszerűtlen nagy lelkűség, vagy vendégszeretet hoz, az mennyire van arányban az a mérhetetlen pozitív hozadékkal, amit egyébként tapasztalsz, és egyáltalán nincsen arányban. Tehát az egyik az elhanyagolható, a másik meg megszámolhatatlan. De nyilván van egyik is, meg másik is, csak a számosságuk rendkívül különbözik.
Mondtad, hogy számos példád van. Mondd ezt néhányat, egyet.
Arra, amikor a nagyvonalúság üzletileg előnyt hoz. Egy banális példa jut eszembe, az pedig az, amit otthon a feleségemmel sokszor át szoktunk beszélni, ő a saját vállalkozását vezeti, de néha szoktunk, én meg egy nagyobb szerzetet, de néha szoktunk üzletről beszélni, és azban szoktunk gyakran megegyezni, hogy dolgozni két módon, vagy árazni két módon érdemes, vagy úgy, hogy az ember találja meg a számítását, és adjon jót jó áron, kreáljon, hozzon létre egy win-win helyzetet, vagy ingyen. Tehát, hogy kedvezményt adni, vagy hosszú távon arra számítani, hogy jó, most ezt megcsinálom olcsón, aztán majd lesz valahogy, folyamatosan emelem az áram, úgyse talál mást. Tehát ilyenbe belemenni nem érdemes, hogyha egy helyzet úgy kívánja, hogy érdemes valamit, vagy megtehetem azt, hogy valamit odaadok ingyen, akkor adjam oda ingyen, mert az, amit generál, nem azonnal, hanem később, lehet, hogy nem attól az ügyféltől visszakapva a nagyvalóságot, hanem valaki mástól, de pénzügyel is kifizetődővé teszi azt a nagylelkűséget. Tehát mondhatom nagylelkűségnek is, de mondhatom úgy is, hogy előrelátó üzleti gondolkodás.
Mert ez a fajta nagyvonalúság egyszerűen magasabb megtérülést generál.
Igen. Lehet reklámra költeni, biztos a Gábor elmondja.
Költsetek is reklámra.
Költsünk is reklámra.
Jó, de
van annak is egy...
Nem a reklám helye.
Vagy van annak is egy hatékonysága, meg azt is tudjuk, hogy milyen hatékonysága van annak, hogy az ember ügyfelei a világot körbe kiabálják azzal kapcsolatban, hogy milyen remek kiszolgálást kaptak nálunk.
Uh-huh. Meglepődtél Gáborra azon, amit mondott Gyuri.
Nagyon kerek volt igazából, nem is tudom, hogy mit tennék hozzá, de nagyon tetszett, két dolog tetszett nagyon, amit mondtál. Az egyik a hosszú távú gondolkodás. Egyszerűen ez az egész, ez tényleg arról szól, hogy amilyen ma, amiről beszélünk, az az exchange, ami éppen az adott napon van, az ne arról a napról szóljon. Tehát lehet, hogy most nekem kell egy kicsit többet belerakni ebbe az üzleti kapcsolatba, de így hosszú távon abszolút az a tapasztalatom egyébként, hogy az visszajön, ha nem. Tehát vannak olyanok, akikkel egyszerűen ez nem működik, és akkor azt nem is szabad.
Valószínűleg nem velük keresed alapvetően a
így
kapcsolatot.
Így van. Tehát a hosszú távú gondolkodás és a bizalom, amiről most kint is beszélgettünk, ami így fontos része volt a mi beszélgetésünknek is. Tehát, hogy ezeken az apró gesztusokon keresztül lehet egyébként felépíteni egy olyan bizalmi szintet egy ügyfélel, egy partnerrel, akár munkáról, vagy magánéletről van szó, ami hosszú távon biztos, hogy vissza fog hatni a kapcsolatra, és ha nem is azonnal, lehet, hogy a következő évben, de fog hozni olyan lehetőségeket, amik enélkül szerintem nem lettek volna meg.
Nagyon jó, hogy behoztátok a hosszú távúságot, mert egyébként az 1+1-nek ez a visszatérő kérdése egyébként ebben az évadban, hogy melyik ötöknek mit jelent ez, és ugye Gyuri már említetted, hogy én nagyon szeretem, hogyha te erről mesélsz, arról az önzésről, amit a hosszú távúsághoz kapcsolódik, de most avassuk be a hallgatókat is abba, hogy ez pontosan mit jelent, és akkor most ugyan nem ezen a ponton, hanem sokkal később szokott jönni a beszélgetésbe ez a kérdés, de miután megemlítettem, Gábor, idehoznám, hogy mi a hosszú távúság, a nagy vonalúság és a megtérülés viszonya szerintetek?
Talán azzal a példával tudnám ezt szemléltetni, hogy nálunk, így a kommunikációs iparban, hogyha egy új ügyféllel elkezdünk dolgozni, akkor már a kezdetektől úgy tervezünk velük, hogy az ne egy fél éves, ne egy projektre szóló együttműködés legyen, hanem minimum egy éves, vagy akár több évre előremutató együttműködésben dolgozunk, és szerintem egy ilyenben már, tehát a mi szakmámban, pláne ma, egy 2023-24 váltójánál a 2-3 évre gondolkodni, az már hosszú távnak számít. Lehet, hogy 10 évvel ezelőtt ezt még így abszolút rövid távnak néztük volna, de ma már ez szerintem nagyon hosszú távú, és amikor egy ilyen ügyféllel elkezdünk együtt dolgozni, például ott az elején most is vannak olyan pontok, most beszéltem a csapatokkal olyan apróságokról, amik nekünk lehet, hogy éppen okoznak pillanatnyi kellemetlenséget, és majd kicsit többet kell beletenünk azért, hogy az ügyfél úgy kapjon meg valamit, ahogy ő szeretne, de szerintem pont mondjuk az elején egy kapcsolatnak nagyon fontos, hogy beletegyük azt, pláne úgy, hogy a szolgáltatóiparban dolgozunk, tehát ők azért jönnek oda, hogy mi szolgáltatást nyújtsunk nekik, kicsit többet beletenni, azért, hogy ez később megtérüljön, kialakuljon az a bizalom, amivel hozzánk fog hozni olyan projekteket is, amik nem feltétlenül mondjuk így a szkópunknak a része az elején. És tehát, hogy csak hogy senki ne értse félre, nagyon fontos, hogy emellett maga a szolgáltatás is kiváló legyen. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy legyünk nagy vonalúak, tegyünk még mindent, hogy bármi hasonló, de egyébként amit csinálunk, az nem jó, nem értékes, és nem teremt hasznot az ügyfélnek. De hogyha egyébként maguk ezek a termék és szolgáltatás szintű dolgok rendben vannak, amit csinálunk, az jó, ha erre így ilyen kis, ahogy az előbb mondtad, ilyen plusz mérföldként ilyen kis apró nagyvonalúságokat beleteszünk, én azt tökre hiszem, hogy az hosszú távon segíteni fogja az üzlet épülését mindkét félnek.
Hát nyilván nem egy bridgehez kötődő podcastban ülnénk, hogyha nem hoznám be ezen a ponton a napi működés hagyatékát, mert én ezt mi így fordítjuk. Ugye, amikor arról gondolkodunk, hogy vezetőként mit hagyunk hátra magunk mögött, majd hosszú távon, és ugye ez nem akkor keletkezik, amikor fogalmazzuk a végrendeletünket, hanem az ma keletkezik, azt ma írjuk a leghétköznapi döntéseinkkel és értékválasztásainkkal hozzuk létre, hogy így mi marad. Majd egyébként nem csak utánunk, hanem akár a következő generációkra, akár a hosszú távúság így is bejön a képbe, de én így fordítom ezt a hitelesség kérdést a rendszerben. Ti ezen mennyit foglalkoztok, hogy vezetőként mi marad a utánatok?
Én egyre többet, és amikor van egy döntés, egy döntési helyzet, akkor próbálom egy szinttel, vagy több szinttel magasabbra emelni, és kiemelni belőle azokat az alapelveket, ami alapján azt a döntést meghozom. És azt vettem észre, hogy ezeknek nem végtelen a száma. Tehát a helyzetek száma az végtelen, vagy a problémák száma végtelen, de ezek bizonyos mintázatot mutatnak, és nagyon leegyszerűsíti a döntéshozatalt, meg a hibák számát csökkenti, meg a hitelességet borzasztóan növeli, hogyha ezeket ezt a végtelen számú helyzetet véges számú ilyen mintára le tudom egyszerűsíteni. És hát ez valahol ugyanaz, amire te utalsz, hogy az embernek van egy ilyen értékrendszere, ami megkönnyíti a gondolkodását, és amikor majd visszaemlékeznek ránk, vagy amikor mi visszaemlékezünk a régi időkre, akkor ennek az értékrendszernek az összessége lesz a mi hagyatékunk. És hogyha nem tehát izolált napi problémákat látunk, hanem inkább ilyen nagyobb összefüggéseket, akkor szerintem az a hagyaték az egy szilárdabb, meg úgy kézzelfoghatóbb dolog lesz, mint hogyha minket rángat az életnek, meg az üzletnek így a napi vihara.
Ez egy nehéz kérdés egyébként az én esetemben. Egyrészt azért, mert ugye nem cégvezetőként dolgozom, tehát nincsen hatásom úgy, mint mondjuk neked a teljes szervezetre, közben mégis, mert azt gondolom, hogy minden kollégának, mindenkinek, aki ugyanazért a célért dolgozik, a cégen belül hatása van arra, amit egyébként közösen építünk. És nyilván van egy egyéni gondolkodás arról, hogy merre megyünk, és ez milyen hagyatékot hozhat a jövőre nézés, van egy ilyen kollektív is, mondjuk így a kollégáimmal együtt, és az utóbbi időben ebben az évben már sokkal, nagyon-nagyon sok időt foglalkoztunk azzal, hogy egyébként milyen céget akarunk építeni, hogyan megyünk előre, és ami nagyon szép volt ebben az évben, és szerintem mint egy ilyen menedzsment is elkezdtük megtalálni a saját hangunkat és az egységet abban, hogy felismertük azt, hogy nekünk nagyon nagy szerepünk van abban, hogy ez a cég hova megy, és az nem feltétlenül egy embertől annak az élén szereplő, vagy élén álló embernek a gondolatától és döntéseitől függ, hanem egy kollektív döntés halmaz az, hogy merre megyünk. Úgyhogy azt örömmel mondhatom, hogy egyre többet foglalkozunk ezzel.
Egyre szorosabb a verseny, én azt veszem észre minden szektorban, és egyre kisebbek a különbségek az élen szereplők között. És így felértékelődnek azok a szempontok, hogy milyen azon túl, hogy milyen szolgáltatást nyújtasz, mit tudsz még mellé tenni társadalmi elkötelezettségben, mennyire vagy az a cég, amelyik 5 éve vagy 10 éve voltál. És ez, én úgy veszem észre, hogy a fogyasztók, vagy a vásárlók választásait ezek a különbségek egyre inkább befolyásolják, és nem csak a fogyasztók, a vásárlók döntéseit, hanem a munkavállalók döntéseit is. Tehát amikor állást keresnek, akkor...
Ezt nagyon látjuk egyébként a mindennapjainkban is. Ezt nagyon erősen látjuk. Tehát ugye azt tudjátok, mert nagyon sokat beszélgettünk már erről, hogy a mi cégünknek nem csak Magyarországon, globálisan is mennyire fontos az elfogadás és a sokszínűség értékeinek a fenntartása és továbbvitele. És az elmúlt 4 évvel, amikor nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, amikor elkezdtünk a Nyitottak vagyunkkal együtt dolgozni, vagy a Szivárvány Családokért Alapítvánnyal, akkor is pont azt láttuk, hogy ennek, tehát amellett, hogy a munkatársának is mennyire fontos volt, hogy ezeket az értékeket ki tudtuk hangosítani a munkánkon keresztül, azért ez lefordítható volt arra is, hogy valóban a munkavállalók azok sokkal szívesebben kezdtek el beszélgetni velünk. És nyilván a többinek is ott kell lennie, tehát hogy mindennek szépen a helyére kell kerülni egy ilyen beszélgetés folyamán, de így nézve az értékek, vagy akár a hagyaték, az nagyon fontos már az első pillanattól.
Egyébként szerintetek ez a verseny fokozódása, vagy egyszerűen abban fejlődtünk, hogy az összehasonlíthatóság sokkal több oldalról tetten érhető, és ez fokozza a versenyt. Szóval szerintem több adatunk, több eszközünk van arra, hogy összemérjünk helyzeteket. Több a lehetőség?
Valójában mindegy.
Mindegy.
Mindegy. Tehát amit
a nap végén ugyanazt okozza.
Igen, a botnak azon a végén, ahol mi vagyunk, a szolgáltató szektor egyik cégeként, vagy két cégeként, az, hogy mitől nagyobb a verseny, ez valójában mindegy, de nagyobb. Ráadásul a verseny az úgy nagyobb, hogy a cégek kezdik kimaxolni, úgy érzem, a működésből fakadó, vagy a működés javításából fakadó lehetőségeket. Tehát a megjelenésük, a mobil appjuk, a weboldaluk, az employer brandingjük kezd optimumra járni. Tehát ezek a folyamatok kezdenek egyre jobbak lenni.
De amint beáll optimumra, majd lesz valamilyen új trend, vagy új lehetőség, egy új irány, amit el kell érni.
Hát akár,
igen. Vagy a Gyuri válasz az a gyanúm, hogy az ember.
Illetve az, hogy oké, okay, nagyon trendi vagy, meg nagyon nyitott most, de vajon 5 éve mit mondtál ezekről a témákról, amikor lehetett volna? Vagy a környezetvédelemmel kapcsolatban mit mondtál 10 éve adott esetben?
De tudod, mi a baj, Gyuri? Tehát én tökre örülök, hogy erről beszélgettünk, és ez szerintem is nagyon fontos, hogy az előbb is mondtad, hogy ez a hitelességedet azt nem ma kezded el építeni. Viszont egy hétköznapi embernek az életünkben, a mindennapjainkban nem feltétlenül tud megjelenni az a fajta tudatosság, hogy amikor választok egy terméket, vagy választok egy szolgáltatást, hogy na akkor vajon mit csinált ez a cég, vagy ez a márka 5 évvel ezelőtt. Tehát hogyha amikor ilyen napi gondokat kell megoldani, vagy napi igényekre kell választ találni, akkor attól félek, hogy ezek az ilyen magasabb szintű értékek, ezek még nem játszanak szerepet a döntésekben.
Ezzel csak annyiban vitatkoznék, hogy a gyerekek egy ponton ebbe beszólnak ebbe a képbe, nem? És hogy az a hétköznapi élet része, amikor odaállnak az ember elé, és azt mondják, hogy és te mit csináltál, amikor egyébként cégvezetőként volt lehetőséget tenni. Illetve és az rögtön, bocs, de lerántja az egészet a magasztosból a teljesen hétköznapiba, és mégiscsak ugyanazokat a kérdéseket teszi fel. Ez ugyanúgy van, mint a mitől van a verseny. A nap végén ezek a kérdések most valahogy nekem úgy tűnnek, hogy megúszhatatlanok, de lehet, hogy ez csak az idealizmusom mondatja.
Nem, szerintem nem. Egyébként pont igazad, a gyerekek azok, akik megváltoztatják ezt az egész helyzetet, és nagyon, nagyon sok barátomnál, nekem még nincsen gyerekem, de nagyon sok barátomnál látom azt, hogy egyébként tényleg bármilyen döntésbe is mennek, bármilyen márka körül, szolgáltás körül elkezdők egy beszélgetés, akkor tök fiatal gyerekeknek már véleménye van, és egyébként pont olyan, amire lehet, hogy olyan gondolatokat hoz be a beszélgetésbe, amiről alapból a szüleik nem is gondoltak volna rá.
Kicsit azt járunk körül, hogy ez a fajta tudatosság, és ez az egész műsor, és a Bridges New részt erről szól, és mi magunk sem tudjuk rá a választ, csak haladunk közelebb valami felé, de arról beszélünk, hogy az a belső drive, amit talán így fogalmazhatnék meg, hogy akkor is csinálom, hogyha nem látja senki, az hogy lehetne minél szélesebb körben elterjedt működés. És ott a verseny, amit behoztunk a képbe, és ott a hosszú távolság, és ott a gyerekek számon kérése, és valamitől nekem az a benyomásom, miközben nap mint nap ezért teszünk, hogy még ez még mindig kevés ahhoz, hogy ebben valami fordulat következzen be. Ezt ti be tudjátok az emberi természettel, vagy valami mással, és a kérdés az, hogy lehet-e ezt gyorsítani, vagy ki kell várni, egyszer úgyis odajutunk, ezekről hogy gondolkodtok?
Milyebb a hangod?
Szerintem ez nem, hogy nem tud megváltozni, vagy nehezen változik, hanem ez rendkívül gyorsan változik, csak talán egy alacsony szintről indul. Tehát amikor értékeljük, nézzük, hogy...
A duplázódása is még egy alacsony szám.
Igen. És de a duplázódás elég hamar eljut egy kritikus tömegig. És akár nyitottak vagyunk nál, vagy akár a vállalati üzleti szereplők közösségénél, és én azt érzem, hogy ez egy nagyon egyedi, meg exotikus hang volt annak idején, így a kezdetekkor. Most meg ez tehát így a mainstreamnek az előszobájában van.
Remélem, hogy igazad van egyébként. Nekem néha olyan érzésem van, hogy azért érezzük ki így, mert egy burokban élünk. Mert hogy alapvetően hasonló gondolkodású emberekkel veszük körül magunkat. Ilyen emberekkel dolgozunk a munkainkön, olyan embereknek, mondjuk a mi esetünkben szolgáltatunk pro bono, akikkel az értékrendünk nagyon egyezik. Tehát én például akár mondhatom azt, hogy kicsit haragszom arra, hogy nem megyünk ki ezen a burkon kívülre elég gyakran, mert szerintem, hogyha, és lehet, hogy te igen, tehát nem a te nevedbe akarom mondani, de szerintem, hogyha így kimennénk jobban, és megnézzünk, hogy mi van ezen kívül, akkor lehet, hogy azért arcon csapna minket a valóság. Tehát én azt nem, az tény is, hogy az elmúlt években egyébként pozokat eredeket, nagyon gyors változást látok én is, és borzasztóan örülök neki, hogy ez elége, és mikor jutunk el tényleg egy olyan szintre, amivel már megelégedhetünk, abban már egy kicsit kritikusabb vagyok.
Valószínűleg nem elég, de én úgy vagyok vele, hogy ahelyett, hogy azon sopánkodnék, hogy jó lenne, hogyha ez 5-szer annyi vagy 10-szer annyi lenne, inkább örülök annak, hogy sokkal több, mint ami volt. És például ezek a műsorok, meg ezek a lehetőségek, hát a új fülekre, meg nyitott agyakra találnak, és ez is egy módszer arra, hogy többen legyünk.
Nagyon jó, hogy behoztátok a számokat a képbe, mert azon túl, hogy volt egy elég masszív könyvajánló részünk, persze valójában egy üzleti kultúrát és egy üzleti szemléletet ajánlottunk ezen keresztül, de a Bridge Bookcase-ről eleve hozok az 1+1-be mindig egy tételt, és egyébként most dr. Kovács Judit, a Debreceni Egyetemi docensének ajánlóját hoztam, aki egyébként Margaret Heffernan Mérhetetlenül című könyvét ajánlotta a vezetők figyelmébe, mégpedig az alábbiak miatt. A méltányosságon alapuló kultúrához mindenki ötleteire, tapasztalataira, figyelmére, kérdéseire és érveire is szükség van. Ezekből lehet a legjobb kezdeményezéseket és rendszereket összekovácsolni. Nyilván nem tudtam, hogy miről fogom ma beszélni, de ismerve a cégeitek működését és a szemléletet, amit képviseltek, úgy éreztem, hogy ez a gondolat elég erőteljesen reflektál akár a sokszínűség jelentőségére, amit a munkahelyi közegetekben mind a ketten aláírtok, hangsúlyoztok, tesztek érte sokat. Hogyan?
Szeretném azt hinni, hogy minden egyes, vagy majdnem minden egyes tettünk el egyébként, ami házon belül történik. Ez egy dolog, hogy mondjuk kifelé ügyfeleinknek, partnereinknek milyen szolgáltatásokat teszünk, de hogy nekem ebben az idézetben is benne volt, hogy mindenkire szükség van, igazából magunknál kell kezdeni ezt az egész folyamatot. És a kollégáimmal, vezető társaimmal nagyon-nagyon sok munkát teszünk abba, hogy a cégnek tényleg a belső kommunikációja az, hogy mire építjük fel az employer brandünket, hogyan megy a napi működésünk, ott az minél inkább bevonóbb legyen. Most is aktuálisan nagyon sokat dolgozunk egyébként azon, hogy hogyan kapjunk még több visszajelzést, és tudjunk javítani a saját működésünkön, de hogy tényleg egy bevonó közeget tudjunk felépíteni, ahol minél több kollégánknak meg tudjuk hallani a hangját, és együtt tudunk tovább menni.
Nemrégiben bevezettünk egy olyan platformot, ahol kérdéseket lehet feltenni, akár anonim is a mi működésünkkel kapcsolatban. Tehát ez egy belső felület, bárki kérdezhet bármiről, és én ezekre vagy élőben, hogyha viszonylag kevés kérdés van, válaszolok, vagy hogyha nem tudok, akkor összegyűjtöm a válaszokat. És ez nehezen indult, és ez elég bizonytalanak voltak a kollégák, viszont mostanra ott tartunk, hogy rendkívül sok olyan ötlet esett ki belőle, ami egyszer nem jutott eszünkbe. És ilyen volt például az egészségnapnak az ötlete, amit valaki talán egy olyan bő egy éve dobott be, és azt kérdezte, hogy ezt gondolkodunk-e, és akkor én kapásba válaszoltam, hogy nem. Ennek a bevezetése, ez egészen konkrétan annak köszönhető, hogy egy kolléga bedobta, és kapott, ráadásul nem csak úgy bedobta, hanem még egy elutasítást is kapott. Tehát, hogy annyira élő a dolog, hogy megrágtuk, elvetettük, visszahoztuk, bevezettük, és most örömmel használjuk. Nem egy nagy dolog, tehát szerintem ilyen sok helyen van, talán az lehet a különbség, hogy mennyire élő az anyag, az ötlet csokor, ami ott előáll így hónapról hónapra, és mennyire aktívan dolgozunk azon, hogy a legjobbakat igyekezzünk bevezetni belőle.
Nem egy nagy dolog, közben meg lehet, hogy aki most hallgatja, azt mondja, hogy hát nyilván a visszaélés lehetősége ezekkel a helyzetekkel milyen magas, és egyébként pont a bizalmat hoztátok egyébként be a képbe. Ezzel ti hogy egyensúlyoztok? És ez megint visszamegy a nagyvonalúsághoz, tehát szerintem valójában körbeértünk, hogy azt állítjátok mindketten, hogy a nagyvonalúság, és ezt magam is megerősítem, tehát nem akarom rátok tolni, üzleti értéket hordoz, sőt rengeteg eredmény, ami nincs bizalom nélkül, és közben nagyon kevesen hiszik ezt el, hogy ez egyensúlyban tartható akkor ez a két dolog, és akkor az elején hoztuk a hosszú távúságot, a megtérülést és a nagyvonalúságot, de azt hiszem az lett volna a helyes összehasonlítás, hogy nagyvonalúság és bizalom. Hogy viszonyulnak? Hogy lehet ezt egyensúlyban tartani?
Én szerintem nagyon sok kommunikációval. Tehát, amit most így mondtad ezt a kérdést, hogy felvetette ezt a témát, én így rögtön így a csapatomhoz, vagy a csapatainkhoz mentem vissza fejben. Ugye az elmúlt pár évben, amikor bejött a Covid, mindenki hazament, senki nem az irodából dolgozott ott, és a bizalom az úgy, ugye nem az volt, hogy akkor felépítünk egy bizalmat, ott rögtön meg kellett adni mindenkinek a bizalmat, hogy egyébként ugyanúgy fogunk tudni teljesíteni és dolgozni attól még, mert nem vagyunk egy helyen, és csak egy screenen keresztül találkozunk. És szerintem a bizalom az elmúlt években azért, hogy a csapatoddal nagyon-nagyon sokat beszélsz, folyamatosan kommunikálsz, és csekkolnunk kellett egyébként, hogy ki hogy van, csak hogy erre az otthon vagy egészség napra reflektálva, hiszen nem voltunk együtt. És azt gondolom, hogy azért a legtöbb csapatban sikerült kialakítani egy olyan bizalmat, hogy anélkül is, hogy nálunk nincsen ilyen szervezet, volt róla szó, ezen a rögös úton még a kitalálásában járunk mi is, nincsen jelenleg ilyen szervezet, egészségnap vagy ilyen, ma nem tudom a legjobbat nyújtani, de annak viszont van egy kultúrája, hogy ezt el tudom mondani egyébként a főnökömnek bármikor, és ő pedig saját hatáskörében el tudja dönteni, hogy akkor ezzel mit kezdünk. Szükséged van pár órára, szükséged van az egész napra, meg tudjuk oldani.
Hasonló példát tudok mondani. Az nem igaz, hogy nincsenek ennek a vadhajtásai, vagy olyan csalódásai az ilyen rugalmas, mondjuk otthoni munka szabályozásnak vannak. De hát mindenki tudja, hogyha kap egy feladatot, akkor vajon akkor végzi el jobban, ha pontosan tudjuk, hogy a leadott vagy elküldött munka alapján fognak bennünket megítélni, vagy a munkánk eredményt megítélni, vagy az a tudat, hogy bennünket figyelnek, vagy megfigyelnek, vagy bármikor ellenőrizhetnek, az kell ahhoz, hogy ez a munka az jó minőségben megtörténjen, vagy el legyen végezve. Szerintem nem kell. Tehát, hogyha engem figyelnek, vagy megfigyelhetnek, vagy tudom azt, hogy a munkáltató, tudom én, elolvashatja a leveleimet, üzeneteimet, az engem jó munkára sarka le? Nem, és szerintem senkit. Biztos van olyan, ahol ezt a, vagy ez a nyomás, ez kihoz egy olyan teljesítmény, amikor nem jön neki, de inkább az ellenkezőjét tapasztalom, hogy felszabadítja az embereket a szabadságnak, és a bizalomnak ez a légköre, és sokkal többet kapok pluszban ezektől a kollégáktól, akik hangsúlyozom, jó, sokkal számosabbak, mint amennyit elvesztek esetleg azokon keresztül, akik meg ezt a bizalmat rosszul fogják fel, rosszul értelmezik.
Ez is egy matek, és szerencsére pluszban vagyunk.
De hogy nem kicsit.
Ma a nagyvonalúság kultúráját jártuk körbe Gyurival és Gáborral. Miért és hogyan éri meg abban bízni, hogyha vannak is vadhajtások, de hosszú távon ez biztosan üzleti előnyt hoz, és bőven-bőven megtérülést okoz. A verseny egyre élesebb, és a hitelesség egyre gyakrabban az egyetlen különbség valójában versenytársak között. Abban is megegyeztek, hogy a napi döntéseink, apró lépéseink építik azt, mit hagyunk hátra magunk mögött vezetőként. Ez volt a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness 1+1 különkiadás szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pistul Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Béton.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
Ez egy Béton podcast.